Lélekszörf Kaszás Kornéllal.
98.6 Manna FM. Örömre hangol.
Manasztikus hétvégét kívánunk mindenkinek a folytatásban. Ez tehát Lélekszörf című műsorunk, vagyis a lelki sportolunk. A vendégem pedig, ahogy ígértem nektek, Varga Anett, pszichológus, és amiről beszélgetünk, az önbizalom hiány. Isten hozott, Anett, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
Szia! Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Önbizalom hiánya, hogy most már többször beharangoztam, erről fogunk beszélgetni. Mielőtt a hiányt megnéznénk, előtte hiány nélkül vizsgáljuk meg. Ha azt halljuk, hogy önbizalom, akkor azért itt gondolhatunk akár ilyen rokonértelmű szavakra, gondolom, hogy sokaknak mondjuk akár az önbecsülés, vagy az önértékelés is beugrik, de hogyha azt halljuk, hogy önbizalom, akkor mire gondoljunk?
Igen, amúgy ez egy nagyon, nagyon kedves, nekem nagyon kedves és nagyon átfogó téma. Igazából a pszichológiának az a része, ami ez a minden-mindennel összefüggést jól mutatja. Az önbizalom alapvetően egy elég változékony helyzettől és a képességeinktől függő kvázi tulajdonság, amiért talán rokon értelmiként, vagy szinonímaként használatos ugye az önértékelése és az önbecsülése, hogy alapvetően egy olyan attitűdöt feltételez az emberek részéről, amiben a társas kapcsolataimban megnyilvánulok, ahogyan saját magamat értékelem. De azért azt tudni kell, hogy az önértékelés és az önbecsülés ez egy jóval globálisabb, átfogóbb és stabilabb tulajdonságú személyiségjellemző. Az önbizalom pedig, ahogy mondtam, ez egy igen helyzetfüggő, tehát azért lehet valakinek nagyon jó önbizalma a munkahelyi, mondjuk egy pénzügyi szektorban, de lehet, hogy ugyanez az ember például már a társas interakcióiban nem annyira önbizalommal teli, vagy nem annyira magabiztosan ugye ebből ennek egy fajtája. Ez gyakorlatilag egy olyan fellépés, ahogy a társainkkal kapcsolatba kerülünk, kommunikálunk, stb. Amiben nagyon szoros a kapcsolat az önbizalom, önértékelés, önbecsülés és magabiztosság között, hogy gyakorlatilag a magabiztos fellépésünk és az önbizalmunk mögött, hogyha valós tartalom van, tehát hogyha mi jól értékeljük és pozitívan magunkat, illetve az önbecsülésünk a helyén van, akkor ez gyakorlatilag egy reális viselkedést, egy valós viselkedést, egy reális fényt fog tükrözni, ami hatással van a céljainkra, a döntéseinkre, a cselekedeteink kimenetelére. Akkor, hogyha elmögött nem reális értékek vannak, hanem akár egy idealizált vagy egy elvárt állapot, akkor azért akár bűntudatot, szorongást, csalódást is okozhatnak hosszú távon. Ami jó hír, hogy az önbizalom és a magabiztosság amiatt, hogy eléggé érzékeny a visszajelzésekre, ugye amit a társaktól, társadalomból kapunk, illetve a helyzetekre, a saját képességeinkre és kompetenciánkra, ezért ez nagyon jó fejleszthető és tanulható, begyakorolható kompetenciák, mint mondjuk az önértékelés és az önbecsülés alapvetően azért egy hosszabb önismereti munkával rakható helyre, vagy realizálható, aképpen, hogy az egyén ne értékelje alul magát.
Ez tényleg mindenképpen jó hír, hogy akkor fejlődhetünk és fejleszthető ez a dolog. Ezek szerint akkor az önbizalom hiány is mondjuk bizonyos helyzetekben jelentkezik egy adott illetőnél? Nem mondhatjuk általában rá, hogy ő önbizalom hiányos?
Igazából nem. Tehát én azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy az, hogyha valakinek nagyon alacsony az önértékelés és önbecsülése, az érezheti úgy természetesen, hogy önbizalom hiány. Kvázi ez a tényleg, amit használunk köznyelvben, hogy önbizalom hiányos vagyok. De mivel ez nagyban függ attól, hogy milyen képességeim vannak, és az egyén ezt hogyan értékeli ezeket a képességeket, hogy ezek a képességek vagy erőforrások elegek arra, hogy akár egy problémával, krízishelyzettel megbirkózzon, vagy bizonyos döntéseket hozzon. Tehát mindenkinek van az életében egy olyan terület, amiben azért ő, ha nem is szakértőnek, vagy nagyon jónak, de átlagosnak értékeli magát. Ezekben a helyzetekben azért érezhetünk magunkban önbizalmat, még akkor is, hogyha egy picit ugye stresszelünk vagy szorongunk akár a vizsgák előtt. Az tény, hogy magabiztossággal ezeket a hiányosságot például nagyon jól lehet leplezni, csak ugye ez hosszú távon nem a legjobb megoldás.
Tehát az önbizalom hiányról beszélgetünk Varga Anettel, és ahogy hallhattátok, azért itt több ilyen rokonértelmű szó is jött, ugye magabiztosság, önértékelés, önbecsülés, aztán azt azért rendbe tettük, hogy mi a különbség és mi a hasonlóság. Hamarosan jövünk vissza, az imént hallottakat néhány dallal leöblítjük, ez a Lélekszörf, tartsatok velünk! Folytatjuk tovább műsorunkat, ez még mindig a Lélekszörf, a vendégem pedig Varga Anett, pszichológus, és amiről beszélgetünk, az önbizalom hiány. És akkor így az önbizalom hiánynak a fogalmát azért meghatároztuk az első beszélgetésünkben, az első blokkunkban, viszont akkor beszélgessünk arról, hogy ezt mi válthatja ki, honnan eredhet, mert ugye, ahogy említetted, mondjuk akár az önértékelés vagy az önbecsülés egy sokkal tágabb fogalom, és itt akár az önbizalom hiány bizonyos helyzetekre vagy bizonyos szituációkra is rámutathat, hogy abban például az illető mondjuk önbizalom hiányos, és nem úgy áll a dolgokhoz, ahogy az mondjuk megszokott, vagy elvárható tőle. Szóval mi válthatja ki?
Hát okaiként általában gyerekkorban kell kutakodni, mint a legtöbb pszichológiai jellemzőnél vagy tulajdonságnál. Virginia Satir, aki a családterápiának egy nagyon kiemelkedő alakja, ő például azt mondta, hogy az önértéke és az önbecsülés 5-6 éves korig kizárólag a család, tehát annak az építése kizárólag a családi közegben zajlik, és gyakorlatilag bármi egyéb impulzus, ami ezután éri a gyermeket, az csak ezt vagy megerősíti, vagy megcáfolja. Ugye nagyon fontos, hogy a szocializációs közegeken kívül, tehát család, ugye az elsődleges gondozóval lévő kapcsolatunk, a szeretett teljes bizalmi közeg, és a teljes elfogadás, azért ezeknek a tulajdonságoknak az alapja. De emellett az, hogy ugye gyakorlatilag társadalomban és emberek között élünk, az, hogy a személyes tapasztalataink és az, hogy mi zajlik bennünk, azon kívül a társas összehasonlítás is nagyon fontos, illetve az, hogy milyen reakciót váltunk ki a környezetünkből. Ezért is mondják például Virginia Satir is, hogy hagyni kell a gyereket, hogy próbálkozzon, hogy az explorációját minél jobban ki tudja teljesíteni, emiatt legyenek rugalmasabbak a szabályok, és mindenképpen figyelemmel viszonyuljunk a gyermek felé, hogy érzékenyek legyünk az ő jelzéseikre. De nagyon autoriter nevelési stílus, amikor nagyon erős szabályok vannak, nagyon kötöttek, büntetési utalmazás körül forog a nevelés, ott azért nagyon gyakran a gyermek értéktelennek ítélheti egy idő után magát, hiszen például csak akkor kap szeretetet a szülőtől, és itt nem is ugye kvázi olyan jutalmakra gondolok, mint csoki és egyebek, hanem csak úgy érezted, hogy akkor kap szeretetet, hogyha ő úgy viselkedik, ahogy ezt tőle elvárják. Találkozunk egy olyan helyzettel, amikor ez a feltétel nem adott, akkor ő bizony alulértékelheti magát, és sok-sok ilyen visszajelzés, sok-sok ilyen helyzet után gyakorlatilag egy tanultehetetlenségi állapotba kerül, ami azt jelenti, hogy már meg se próbálkozik azzal, hogy a képességeit és az erőforrásait használva oldjon meg egy problémát.
Milyen jelei lehetnek ennek? Vállalom, én beszélgettem már ugye korábban itt pályatársaiddal is, akkor szó volt arról, hogy nekem volt pánikbetegségem, tehát én nyitott könyv vagyok, ezt szoktam mondani a hallgatók felé, és volt olyan szituáció, amikor én egyértelműen azt éreztem, hogy ezt a dolgot valamiért nem tudom teljesíteni. Aztán persze teljesítettem, de hogy nagyon nehéz volt az egész, és egy ilyen lelki vívódás, egy lelki küzdelem volt. Ezek azok a jelek, amikor úgy érezhetjük, hogy akár egy fal van előttünk, ami igazából nincs ott, viszont a mi képzeletünk az mégis odafesti, odarajzolja, mert hogy valamit hoztunk magunkkal, ami miatt így reagálunk.
Gyakorlatilag igen, ez így igaz. Tehát az, hogyha nem tapasztaljuk meg azt már akár gyerekkorunkban, hogy a képességeinkkel, a cselekedeteinkkel és a viselkedésünkkel tudunk egyfajta változást beindítani a környezetünkbe, erre kapunk valamilyen visszajelzést, akkor tényleg egy idő után ezekben a helyzetekben meg se próbálunk gyakorlatilag semmit se csinálni. Nagyon fontos az, hogy általában az, akinek alacsonyabb az önbizalma, önbecsülése főleg, ezek a típusú emberek általában bizalmatlanok. Pont emiatt úgy érzik, hogy rajtuk kívülállókból gyakorlatilag bármit tesznek a világ összeesküdött ellenük, önmagukat leértékelik, meg se próbálnak új dolgokat kipróbálni. Úgyhogy igen, ezek általában gyerekkorban gyökereznek. Tehát az, hogyha a megfelelő családi, szeretetteljes és biztonságos közeg megvan, ahol a gyermek érzi és tudja, hogy az, hogyha ő egy picit mondjuk különböző, tehát más a temperamentuma, mint a szüleinek, attól ő még kipróbálhat dolgokat és véghez viheti cselekedeteket, és ezért ez nem büntetik. Ez sokkal inkább vagy jó és magas önértékelés, önbecsülés felé foghatni, ezek a gyerekek megtanulják, hogy a képességeik azok értékek, attól, ha ő tud valamit, és ezt meg tudja mutatni a világnak, ahhoz ő fog visszajelzést kapni. Természetesen az, hogyha valaki mondjuk negatív visszajelzést kap bizonyos helyzetekben, de mondjuk az önértékelés és az önbecsülése helyén van, ezeket a negatív visszajelzéseket, vagy akár a saját negatív érzéseit és gondolatait fogja tudni helyén kezelni. Még ezzel szemben egy alacsonyabb önbecsülés és önértékelésű ember az olyan negatívumokat, főleg a saját negatív érzését és gondolatait nem feltétlenül szereti megélni, vagy nem feltétlenül tudja kifejezni.
Hogyha esetleg valaki elkezdene kombinálni, hogy nálam otthon minden rendben volt-e, abszolút, tehát édesanyám, édesapám maximálisan odafigyeltek rám, és azt gondolom, hogy nagyon jó nevelést kaptam. Ez az én véleményem, zárójel bezárva. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Varga Anett, ez a Lélekszörf, választhatok minket. További szép és tartalmas szombatot kívánunk mindenkinek. Siklunk, suhanunk érzelmeken, gondolatokon át. Ez Lélekszörf című műsorunk, úgyhogy még mindig lelki sport itt a Mannán. Varga Anett, pszichológus a vendégem, önbizalom hiányáról beszélgettünk. Ugye azt is elmondtad, hogy akkor ez gyermekkorból fakadhat a legtöbb esetben. Vannak-e mondjuk az önbizalom hiánynak fokozatai? Beszélhetünk ilyenről, vagy pedig ez azért ilyen szinten nincsen meg mondjuk a pszichológiában?
Azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy ez egy nagyon helyzetfüggő és eléggé változékony tulajdonság, fokozatokról nem beszélnék. Visszatérve arra, hogy a családból fakad, a társas összehasonlítás, ez egy nagyon fontos tényező ebből a szempontból, hiszen egy idő után ugye az iskolába, óvodába, munkahelyen, baráttársaságba másokhoz mérjük a képességeinket és a tudásunkat. Tehát felnőtt korban azért az önbizalom hiány, mint egy új munkahelyen pont emiatt kialakulhat, ha azt tapasztaljuk, hogy, vagy azt gondoljuk, hogy nálunk mindenki ügyesebb és okosabb. Én nem gondolnám, hogy fokozatokba kell gondolkodni. Alapvetően itt azt érdemes megnézni, ha valaki mondjuk önbizalom hiánnyal, vagy az önbecsülés alacsony fokával keresi meg a szakembert, vagy akár beszélget baráti társaságban, hogy milyen helyzetek azok, amik ezt kiváltják. Hát például említetted ezt a pánikszerű...
Így van, volt pánikbetegségem, így van.
Ennek okaként egyrészt ugye maga a pánik az már klinikusi, szakciológusi kompetenciába tartozó, de ugye ennek oka, hogy mi az az irreális félelem, ami miatt mondjuk bizonyos helyzetekben ezek a fizikális jellemzők előjöttek, ennek vizsgálata az, ami inkább jó utat mutat. Fokozatokba önbizalom hiányos embereket besorolni, én ezt nem tartanám, tehát ez nem senki megfelelőnek.
Ugye azt említetted, hogyha mondjuk valaki bekerül egy új munkahelyre, és ott esetleg úgy érzi, hogy a kollégái jobbak nála, a munkatársak sokkal jobbak abban, amit csinálnak, hát nyilván akkor ő már alapból azért egy ilyen alacsonyabb önértékeléssel rendelkezik, nem? Tehát, hogy ott nem csak az önbizalomról beszélünk, hanem akár egy tágabb fogalomról, hogyha ő megjelenik, nyilván egy új közeg, azért az persze mindenkiben válthat ki bizonytalanságot, de hogyha ez mondjuk ott van fokozatosan, és heteken keresztül, vagy hónapokon keresztül elkíséri, akkor azért talán az egy globálisabb dolog, nem? Gondolom én.
Teljesen igazad van, igen. Igen, itt azért az időfaktor az meghatározó. Mert egyértelmű, hogy az emberek nem arra vannak berendezkedve, hogy bizonytalanság és nagyon változó körülmények között folyamatosan alkalmazkodjanak már, hogy ilyen szintű alkalmazkodáshoz. Azért a változásokra borzasztó érzékenyek vagyunk. Azt is tudni kell, hogy például az, hogy kivel hasonlítjuk össze magunkat és milyen tevékenységben, az nagyon nagy befolyással van az önértékelésünkre. Tehát például, hogyha egy munkahelyre elmegyünk, és nagyon szeretjük a hivatásunkat, de ott számunkra vadidegen emberek vannak, akik lehet, hogy az elején jobbnak tűnnek, hiszen tisztában vannak a munkahelyi policykkel, tisztában vannak azzal, hogy hogyan mennek a munkafolyamatok, milyenek a kapcsolati dinamikák, de ha mi nagyon szeretjük azt a tevékenységet, és idő után mi is beilleszkedünk kvázi, így fogalmazva, akkor ez nem fog az önbizalmunk és az önbecsülésünk kárára válni. Abban az esetben, ha mondjuk ezen a munkahelyen van egy nagyon kedves barátunk, aki folyamatosan jobb és folyamatosan ügyesebb, és mindig ő dicséri meg a főnök, akkor már azért okozhat bennünk ez egyfajta szorongást, hiszen egy számunkra kedves tevékenységben egy számunkra közel álló emberre hasonlítjuk össze magunkat. Az, hogy időben ez mennyire húzódik el, ez ugye függ igen attól is, hogy milyen az ember önértékelés és az önbecsülése, de azt gondolom, hogy egy beilleszkedési folyamat, ugye, amit egy munkapszichológiában, ez a munkai szocializációs folyamat nagyon jól segít, annak a végére egy megfelelő önértékelésű ember önbizalma azért gyakorlatilag visszáll ugyanarra a szintre, mint a régi munkahelyén.
Próbálok több területet érinteni nyilván, mert hogy szűkös a műsoridő ilyen szinten, hiszen ez egy nagyon tág fogalom, és egy nagyon tág témakör, tehát ezt nagyon nehéz ugye nyilván belezsúfolni. Én nem vagyok szakember, de előtte beszélgettünk, és mondtad, hogy azért ebben nagyon sok minden beletartozik. Beszéljünk arról, hogyha már mondjuk ott vagyunk, akár munkahely, meg ezt mindenhol használjuk, azért dobom be így a harmadik blokkunknak a végére a social médiát, tehát a közösségi média használata, az milyen szinten mászhat bele ebbe az egészbe. Önértékelés, önbecsülés, önbizalom, mert ugye itt nagyon sokszor lájkokat vadászunk, az én fotómat miért nem kedvelik annyian, mint a másikét. Ez lehet, hogy akár annak, aki mondjuk szeretne onnan elismerést kapni, lehet, hogy tovább ronthatja, nem?
Nem vagyok ennek a témának, vagy területnek a szakértője. Olvastam több tanulmányt erről, hogy hát bizony nincsen jó hatása az emberek önértékelésére, és ez főleg ugye fiatalabb korban, iskolás tínédzser korban értendő. Sajnos arról adatokat nem tudok mondani, hogy mondjuk ez már munkavállaló korú felnőtteknél hogyan alakul. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy nem segít. hát ahogy fogalmazta, ez a like vadászat, hogy igazából az egész életünk ki van téve egy platformra, folyamatosan azt hajháztuk, hogy milyen hozzászólásokat kapunk, hány lájkot kapunk, ezzel folyamatos megerősítést várunk. Azonban, ha valaki csak erre építi az önértékelését, ott azért nagyon nagy hiányosságok vannak a háttérben.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, a vendégem Varga Anett, pszichológus, és elsősorban az önbizalom hiányról beszélgettünk, úgyhogy tartsatok velünk, jön az árófelvonásunk, de csak a zene után. Folytatjuk műsorunkat, további mannasztikus hétvégét kívánunk mindenkinek, ez a Lélekszörf, a vendégem Varga Anett, pszichológus, a témánk pedig itt az első órában az önbizalom hiány. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen tüneteket okozhat, egyáltalán okozhat-e tüneteket az, hogyha mondjuk önbizalom hiányunk van. Tehát, hogyha ez tartósan fennáll, akkor mondjuk bizonyos helyzetekben, akkor ez kiválthat-e akár testi tüneteket?
Hosszú távon kiválthat testi tüneteket. Igazából, hogyha hosszú távon fennáll az önbizalom hiány, és ez egyre-egyre több helyzetben, szituációban jön elő, ugye még olyan helyzetekben is, ahol alapvetően úgy érzi az egyén, hogy a képességei meg lennének arra, hogy bizonyos viselkedést, vagy cselekvéseket végrehajtson, akkor itt egy nagyon erős önleértékelés alakulhat ki, mert ez a tanult tehetetlenség, amit már említettünk, illetve bizalmatlanná válik, nehezebben fogja kezelni a saját érzéseit. Ez egy idő után stresszorként fog hatni az életére, a stresszről pedig tudjuk, hogy számos fizikális hatása van, amellett hogy a mentális meg pszichés tünetei is vannak. Alapvetően a csalódottság érzés, hogy nem vagyok elég jó, szorongás, bűntudat, ezek mind előjöhetnek hosszú távon.
És akkor a vége felé közelítve, akkor lépjen be a szakember a képbe, illetve mikor lépjen be a szakember a képbe? Egy önbizalom hiány esetében is jó, hogyha mondjuk, hogyha már nem tudunk vele mit kezdeni, akkor egy lelki segítő is megjelenik?
Igen, most egy kicsit elfogult leszek. Én azt gondolom, hogy mindenkinek legalább egyszer el kéne menni pszichológushoz, és nem azért, mert adott esetben problémája van, mert a problémát egy negatívumként kezeljük ugye ebbe a témakörbe, ha valaki pszichológushoz jár, hanem azért, hogy megtapasztaljon egy olyan légkört és egy olyan személlyel való beszélgetést, amikor egy órán keresztül tényleg csak ráfigyelnek, nyitottan, elfogadóan, egy barátságos, biztonságos környezetben. Azt gondolom, hogy önbizalom hiányjal akkor érdemes szakember segítségét kérni, amikor belejutunk abba az ördögi körbe, hogy folyamatosan ugyanazokat a hibákat követjük el, folyamatosan ugyanazokba a rossz döntésekbe lépünk bele, ez akár hosszú évek folyamata is lehet, és amikor úgy érezzük, hogy elakadtunk, és már nem elég egy baráti beszélgetés, már nem elég az, hogyha a főnök megveregeti a vállam, ilyenkor mindenképp érdemes szakember segítségét kérni, vagy azért, hogy az önbizalom hiányt magát, tehát a szituációból adódó képességeket fejlesztük, amit említettem, tehát különböző gyakorlatokkal, feladatokkal, vagy azért, hogy az emögött húzódó akár önbecsülési vagy önértékelési problémákat feltárjuk.
De mit gondolsz, az, aki egy ilyen szituációban benne van, az észreveszi? Vagy mások veszik észre, és ők szólnak neki, hogy figyelj, valamit úgy, nem tudom, jelez a rellém, és jó lenne szerintem, hogyha megpróbálnál mondjuk segítséget kérni.
Ez nagyon egyénfüggő, tehát ez minden ember más erre a szituációra is kiválóan ráhúzható. Van, aki észreveszi, mert hogy szenvedettől. Akár ha mondjuk olyan típusú munkája van, vagy az iskolában azt tapasztalja, hogy tényleg leértékeli magát, mert nála mindenki jobb, nem mer kiállni, előadást tartani. Tehát van, aki észreveszi magán, mert szenvedettől egy idő után, van, akinek a környezete mondja, de nagyon sok kliens jön azért azzal, vagy fordul hozzám, vagy a munkatársakhoz, hogy alacsony az önbizalma, kicsit negatívan értékelem magamat, vajon mi állhat, hát már úgy bosszant, hogy nem merek új helyzetekbe belekezdeni, úgy tanulnék is tanfolyamon, de nem merem elkezdeni, mert mi van, ha nem fog sikerülni. Szóval alapvetően ez nagyon-nagyon egyénfüggő, mindenki más, valaki észreveszi, valakinek szólnak.
Valaki észreveszi, valakinek szólnak, egy viszont biztos, hogy eljön az a pont, hogyha fennáll ez a helyzet, amikor már a szakemberre is szükség van. Most eddig tartott a beszélgetésünk az önbizalom hiányról, a vendégem Varga Anett, pszichológus volt. Köszönöm szépen neked, hogy elmondtad.
Én köszönöm.
Zenével folytatjuk, aztán a következő órában pedig újra lélekszörfölünk, egy újabb téma és egy újabb vendég vár rátok, ha tehetitek, tartsatok velünk.
Lélekszörf Kaszás Kornéllal.
Hamarosan folytatjuk.